Most pedig Zsilka Tibor következik, aki Závada Pálnak a Jadviga Párnája című regényéről fog előadást felolvasni.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Kiadott műsorunktól eltérően mással fog foglalkozni, mint amit a programban kijelölt ez a cím. Závada Pál regényével foglalkozom, de mindenek előtt szeretném az elején leszögezni azt, hogy a posztmodern irodalommal kapcsolatban tartok előadást, és a posztmodern irodalmat tulajdonképpen két korszakra lehet felosztani. Fokkema féle felosztás, ez Bertes felosztása, akik úgy osztották fel, és persze több kutató, más kutatók is, hogy a 80-as évekig a posztmodern tulajdonképpen egy más korszak, és a 80-as évektől kezdve megint egy másik korszak. Tehát ez az első korszaka lezáródik a 80-as években, a posztmodern első korszaka. Úgy is mondhatnám, hogy az az első korszak az úgy, hogy nagyjából egybeesik az avantgárddal, vagy párhuzamosan fejlődik a két irányzat, tehát inkább azt, úgy gondolom, hogy az avantgárd inkább a költészetben fejlődik, a költészet területén, persze a vizuális költészet területén, még a prózát inkább a posztmodern jellemzi, a posztmodernizmus jellemzi. Mintha a 80-as évektől kezdve a Umberto Eco műve megjelenése után, és más tényezők is vannak, amelyeket itt fel lehetne sorolni, tehát akkor, minthogyha egy ketté válna, vagy más irányba fejlődne, elválna egymástól, tehát nem párhuzamosan, nem egészen párhuzamosan fejlődne az avantgárd és a posztmodern. Erről itt hallottunk már előadást is, itt a kezdetén, tehát az első Valas kolléga előadásában szó volt erről, úgyhogy minthogyha ellentétben bizonyos ellentétek alakulnának ki, de azt hiszem, hogy ezek nem lényeges ellentétek, de tény az, hogy a 80-as évektől kezdve egy más jellegű posztmodernizmus, vagy más irányba kezd fejlődni a posztmodernizmus. A Rózsa neve az első ilyen mű, de aztán több is keletkezik, több is jelentkezik, több alkotás is. Mégpedig akkor válik fontos az a követelmény, hogy olyan műveket kell létrehozni, amelyeket mindenki elolvashat. Tehát ilyen 3-4 recepciós réteg is lehet a műben, mondjuk a Rózsa nevében, egy Penning nevű kutató kimutatta, hogy 4 ilyen olvasói réteg van benne. Tehát a legközönségesebb, a legműveletlenebb, hogy úgy mondjam, olvasó is elolvashatja ezt a művet, talál benne valamit, ami felkelti az érdeklődését, és egy művelt olvasó, aki sokat olvasott, igen, felkészült mondjuk minden szempontból, az mást keres ebben a műben, vagy mást talál meg ebben a műben, megtalálja a filozófiát, eszmefuttatásokat, stb., amit viszont az egyszerűbb olvasó csak a krimi történetet fedezi fel benne. Tehát ilyen irányba kezd fejlődni. Na most, ami lényeges, hogy a posztmodernizmust a moderntől elválasztjuk, az az, hogy az ontológia felé kezd fejlődni a posztmodern. A fő kérdés itt az, hogy tehát a modernizmus idején, hogy mit kell tudni az emberi lélekről, hol vannak a tudás határai, hogyan jutnak el az ismeretek egyik embertől a másikig. Ez a modernizmus kihívása elsősorban, tehát az episztemológia jelleg ebben rejlik elsősorban. A posztmodernizmus kérdésfeltevése merőben más. Főleg azt az ontológiai kérdést veti fel, hogy milyen az a világ, amelyben élünk, és miben különbözik más világoktól. És mi történik, hogyha az egyik világ szembesül egy másik világgal, hogyan változnak-e világok határai? A világot itt úgy is értelmezhetjük, hogy önmagunk világa, tehát belső világunk. Így nem véletlen, hogy az átértékelések, az újraírások korszakát éljük, ami eddig felhalmozódott, mind az új megvilágítást igényel, a létezés felől igyekszünk rávilágítani értelmére a heideggeri Dasein területén betöltött szerepére. Ennek következtében leszögezhető, hogy amíg a modernizmus metanyelvi kommentárokat illesztett be a történetek láncolatába, addig a posztmodernizmus, főleg első korszaka, az intertextualitás irányába fejlődik, ami annak a következménye, hogy a már meglévő szövegeket, ha úgy tetszik, világértelmezéseket átértékeli, azaz újraírja. Angol szóval rewriting. Az átírás vagy újraírás művészetét éljük manapság, csak hogy míg az első korszakot a szó szerint vett intertextualitás jellemzi, azaz a szöveg szöveghez kapcsolódik, szöveg szövegre épül még pontosabban. A szöveg utószöveg egy előszövegből keletkezik, vagy előszövegekből, ilyenek az Eszterházi féle vendégszövegek, vagy művek, ilyen történetesen Donald Berthelmi Hófehérke című regénye, amely mögött felfedezhető a Grimm testvérek mesé és Walt Disney alkotása egyszerre, vagy ilyen Michel Tournier által újraírt Robinson téma, Péntek, avagy a Csendes óceán végvidéke, amely 1981-ben jelent meg Magyarországon, Párizsban, tehát Franciaországban 67-ben. A 80-as évektől egy újfajta posztmodern hullám kezd elterjedni, amely az előző korszakkal ellentétben legalább két forrásból merítve impulzusokat ideologizálódik is. Még az első korszakban hiányzik az ideológia, bármiféle ideológia. No most kérdés persze, hogy amit mondok, az ideológiája egyáltalán, ezt megkérdőjelezhetjük, de végső fokon ideológiai jellege van. Ez a feminizmus, mint aféle ideológiai, filozófiai irányzat ilyen értelemben. A másik a baloldaliság, de nem olyan értelemben, hogy itt mondjuk a marxista baloldaliság, primitív marxista-leninista ideológia kérdése. Ebből az új orientálódásból a művészet mindennek előtt a próza ilyen témákat kezd felvonultatni. Ilyen a feminista irodalom, aztán a történelmi próza, tehát ilyen, de más, erről majd szó lesz a későbbiekben, a posztkoloniális próza, az önéletrajzi irodalom, de más jellege van az önéletrajznak, mint az előző korszakokban, és ötödször a kulturális identitásra épülő próza. Bár az összes itt feltüntetett témacsoport külön figyelmet érdemelne, itt most elsősorban arra összpontosítjuk további elmélkedésünket, amely a magyar szép próza egy sajátos termékével, Závada Pál Jadwiga párnája című művével összefügg. Elsőnek a történelmi próza prozmodell sajátságaira próbálok rámutatni, ami abban gyökerezik, hogy az újabb művek a hivatalos történelmi tudatot, illetve tudományt próbálják ironizálni és parodizálni, vagy legalábbis kisebb-nagyobb korrigálással újraírni azt a legyőzöttek, a kirekesztettek, a marginális helyzetet betöltők szemszögéből. Az első fecske ezen a téren Márquez 100 év magáncímű regénye, aztán Salman Rushdie Sátáni versek című művét is ide sorolhatjuk, de a Závada regény kapcsán bennünket még jobban érdekel az, amit az ötödik témakör érint, de nem fed fel egészen. Egyébként ilyen kísérletezése, vagy ilyen jellege van a Grendel Lajos műveinek is, főleg az éles lövészetben nyilvánul ez meg. És ez az, amit más néven, tehát az ötödik pont, amit más néven szoktak hibrid vagy basztard kultúrának is nevezni. Itt most már nem csak arról van szó, hogy ez író nyelvet vált, mint például Oscar Wilde, vagy Samuel Beckett, vagy történetesen Vladimir Nabokov tette, hanem egyszerűen azt, hogy az író egy művében tudatosan két kultúrát, nem egyszer marxista kifejezéssel élve, antagonisztikus kultúrát is megszólalta. Tehát ellentétes. És mindezt kifejezésre juttatja azzal is, hogy nem egy, hanem egyszerre két nyelvet is szerepeltet, majd hogy azonos értékűvé tesz regényében. De vegyük sorjában. Szükséges ehhez egy fogalomnak az ismerete, az akrónia, egyébként a franciák vezették be, utópia történetben, ilyen értelemben, de ugyanakkor lehet antiutópia is bizonyos esetben, tehát az író nem úgy írja meg művét, ahogyan a hivatalos történelem szemlélet ismeretében elvárna az olvasó, hanem úgy, ahogyan az események megtörténhettek volna. Vagyis metaforikusan kifejezve, az író a történelembe belehazudik egy kis harmóniát, vagy esetleg diszharmóniát dolgoz bele. A másik lehetőség hogy az író két nyelven adja közzé, illetve kombinálja tudatosan hibriddé, illetve bastarddá alakítja, formálja művét. Itt Fidermanra gondolok, francia származású amerikai íróra, aki francia és angol nyelven ír egyszerre, tehát ugyanazt a történetet így is, úgy is, szövi, tehát két nyelven egyszerre. Persze már a Nabokov művekben is vannak idézetek, rengeteg idegen nyelvű idézet, tehát hogyha angolul írja, francia idézetekkel van tele, és más nyelven is idéz. Tehát az önéletrajzi mű egyúttal példa a bastard kulturális jelenségre is, itt gondolok a Fiderman művre. Bár említhetek számunkra ismertebb példát is. Pavel Vilikovszky, Pampara Pamgroteszkét, amelyben három nyelvű szerepet kap. Igaz, a szlovák erősen dominál, ám de sok-sok magyar mondat fordul benne elő, amelyeket számokkal lát el, mint a tanulmányokban szokás. A végén aztán a jegyzetekben megtaláljuk-e mondatok fordítását, de nem szlovákra ülteti át az író a magyar mondatokat, hanem angolra. Nos, ilyen hosszúra nyúlt bevezető után most már valóban a Závada regényre térek rá. Závada pár regény a történelem átértékelése is, meg bastard regény is egyúttal. Az olyan politikai, tudományos fogalmak, mint az elszlovákosítás vagy elmagyarosítás egyszerűen nem kapnak benne szerepet. Mert hiszen ontológiai értelemben az ember alkalmazkodik a történelmi változásokhoz, azaz a történelem függvénye. A heideggeri értelemben vett világba vetettségünket, mint tények sorozatát vonja be az író a cselekménybe. Ennek következtében a tótkomlósi szlovákok sem úgy vesztették el identitásukat, hogy tudatosan elmagyarosították őket, hanem egyszerűen a történelem vihara váltotta ki a változásokat, az forgatta fel a közép-európai világrendjét. De korán sem szociológiai, politikai alapon kapunk magyarázatot a történtekre, hanem egyszerűen az egzisztenciális kérdések a döntőek, a politikát a mű csak felvillantja, és csak afféle hátteret biztosít a családon belül zajló eseményeknek. Azt is mondhatnánk, hogy a regény központi témája egy jómódú család felbomlása, teljes összeomlása, majd pusztulása is a mű végén. Ilyen értelemben vehetnék akár családregénynek is. Ami valójában fontos a regényben az az, hogy míg a század elején a család rajta keresztül Tóth Komlós is bekapcsolódott Európa vérkeringésébe, a cselekmény folyamán az életér egyre szűkül, majd teljesen redukálódik. Kulturális, politikai, társadalmi vonatkozásban elkorcsosodik. Kezdjük most már a regény szerkezetével. A regény szerkezete a történet tulajdonképpen három szinten fut, mégpedig a következő szinteken. Osztatni András naplója, ez a fő vonala a regénynek, aztán a második vonala Jadviga, azaz a felesége beleírásai, ez a családi események magyarázata más megvilágításban, aztán a jegyzetek, ami lábjegyzetek tulajdonképpen, Osztatni Mihály, mint második gyermekük, kommentálja a szlovák mondatokat, kifejezéseket. Tehát három szinten fut a regény története, tulajdonképpen két szinten, a harmadik inkább ilyen kommentáló szín. Íme a regény, amely önmagát írja, amelyben három különböző nézőpont találkozik, csak a kimondottan írói pointerview, mintha hiányozna, mintha arra nem is lenne szükség. Mert hiszen tulajdonképpen mindegyikük más-más szempontot képvisel, más-más a kiinduló pontja. A probléma csak kisebb mértékben rejlik abban, hogy a jegyzetelő kommentáló Osztatni Mihály az utolsó leszármazott, aki gyermektelen, utód nélküli, a pusztulásra ítélt család utolsó sarja. Erről is csak lábjegyzetben kapunk félvilágosítást. De itt még azt is magyaráznom kéne, vagy legalábbis illik magyarázni, hogy az Osztatni szónak itt jelképes értelme van. A név jelentése utal a kihalásra, tehát utolsót jelent, a család pusztulására, az utód nélküliség tényére. A lényeg azonban inkább abban van, hogy ez elsősorban a beszűkülés következménye, mint valamiféle természetes folyamat velejárója. Ennek következtében kétféle magyarázat lehetséges a regény lényegének a megragadására. Először, egy kis etnikai csoport, a dél-magyarországi szlovákság fokozatos pusztulását öleli fel a mű végkicsengése. Másodszor, és ez a fontosabb szerintem, passzpototo értelemben a regény felfogható úgy is, hogy a népcsoport magában foglalja a közép-európai ember életterének a fokozatos beszűkülését is, fokozatos korcsosodását, ami egyrészt az első világháború utáni változások következménye, másrészt a totalitárius rendszerek bomlasztó hatásának eredménye is. Vegyük alapul a kezdetet. Jadwiga a regény szerint 1887. március 1-én született, csak igen hosszú és bonyolult előkészület után válhat Osztatni András nevévé. 4 évet Pesten tölt, majd beiratják az angol kisasszonyok Szent Pölteni intézetébe, majd onnan kerül a Strázundi Winkler családhoz, és ott egészen 1915-ig tartózkodik, tehát ez pontosan 9 esztendő. Nem csak élete változatos, hanem neveltetése is. Tud anyanyelvi szinten németül, magyarul, szlovákul, de angolul is. Férje, Osztatni András már magán hordozza a hanyatlás tüneteit. Történetesen azáltal is, hogy bár németül ő is tud, de kevésbé, mint az ő apja, Osztatni György. A jegyzetelő kommentáló Osztatni Mihály viszont már gyakran felsóhajt. Bár csak tudnék németül, a németet nem beszélem, stb. Stb. Tehát ezzel próbálom érzékeltetni a beszűkülést. Nem tudom, még van. Hogy így szűkül be a család, és tehát nincs élettel. Egyre beszűkül tehát ez a család, úgyhogy tulajdonképpen nincs meg az a lehetőség, mint az első világháború előtt volt, és egyre szűkül, beszűkül egészen mondjuk 89-ig. Persze ez itt nincs kifejtve, csak én adtam hozzá most, vagy érzékeltettem. Az igazi beszűkülést a kommunizmus okozza. A teljes csőd ekkor következik be. Mindent elkoboznak a komcsik, a földeket, de kibérlik még a lelkiismeretet is. Hiszen az utolsó sarjat megteszi a rendszer informátornak, azaz besúgónak. Igaz, itt is vannak előzmények, már az édesapa is informátor az első világháború idején, mint egy ellenszolgáltatásképpen, hogy a frontról kimentsék őt felettesei. Informátor, besúgó, ávós vagy KGB-s. Hát ezek azok a feladatok, amelyek kikezdték, tulajdonképpen ezek a változások okozták, úgyhogy itt már nehéz azt mondani, hogy férfi vagy légy férfi, elgyávultak a férfiak, és elgyávult az ember Közép-Európában, de mindezt a történet váltotta ki. Most itt kihagyok részeket, úgyhogy Selényi László barátunknak is legyen ideje előadni. Tehát tulajdonképpen a basztard kultúra termékének tartjátjuk ezt a regényt. Két kultúra, két kultúrkör tulajdonképpen van képviselve benne. Mindez azt is bizonyítja, hogy több kultúrkörhöz, ha úgy tetszik, több nemzethez való tartozás mai szempontból előnyösnek is tűnhet, nem csak hátrányokkal járó jelenség. Ez is benne van a műben. A basztardság marginális helyzeteket teremthet ugyan, de a kispadról sokszor jobban látjuk, hogy mi történik a pályán, mintha a játék közvetlen részesei lennénk. Az ilyen basztardságról tanúbizonyságot tevő regény ilyen üzenetet is közvetít a külvilág felé, ilyen értelmezése is lehetséges. Azt is közvetíti, hogy Tóth Komlós áramvonala bekapcsolódott az európai vérkeringésbe, mert hiszen a családregény szálai összekötik a műszereplőt egyéb városokkal is. Szent Pöltennel, Pester, Strázunddal. Főleg Strázund nem valamiféle turista attrakció, hanem a cselekmény lejátszódásának fontos helye kissé ilyen Békés Csaba is. Ám de a leírásoknak kevés helyet szentel az író, semmit sem tudunk meg Strázundról, Békés Csabáról, mint városokról. Legfeljebb az elsőről annyit, hogy a tenger mellett van, a másikról meg, hogy síkságban helyezkedik el. Mindkét szempont azonban fontos ellentét az anyaországi szlovákság hegyek borította területeivel szemben. Milyen kellékei vannak a regénynek, amely arra ösztökélt, hogy részletesebben kifejtsen véleményemet róla? Elsősorban hibridsége, a basztard kultúra jegyeit felmutató sajátosságok azok a jegyek, amelyek felkelthetik az érdeklődést mindannyiunkban, akik a kettősséget két kultúrához való tartozás saját magunk is tapasztaljuk, éljük mindennapjainkban, ennek következtében ismerjük is. De ez még így nem lenne elég a mű egyértelmű elfogadásához, azaz értékének megítéléséhez. Hasonló művek ugyanis vannak még abból a környezetből is, több mű van, például Sarusi Mihály műve Csabai Szajnán, vagy Sarusi Mihály Szökőéle, amelyhez Závada Pál műve kötődik. Itt figyelembe kell venni a további esztétikai, politikai, retorikai velejárókat, összetevőket is, olyan sajátosságokat, amelyek a 80-as években a posztmodern regény szerkezetének, tematikájának a gazdagodásához vezettek. Ezek a következők. Először, érdekfeszítő, szinte mesterien felépített cselekmény. Másodszor, a marginális helyzetek felé tolódás, a világias Jadviga fokozatos helyhez kötődése, majd teljes identitás vesztése. Osztatni András az első világháborúval kezdődő identitásvesztése, amely informátori szerepvállalásával indul, majd Jadviga elvesztésében csúcsosodik ki. Aztán a fiúk mindvégig ilyen helyzetben van már, másodszülött, kisnövés, a végén nincs telenné válik, informátorrá degradálódik, utódtalan. Harmadszor, nyelvi stilisztikai szinten a regény erősen archaikus ízű, vagy talán inkább archaizált, amely mögött az autentikus életérzés a fiú kifejezésére koncentrálódó írói alkotásmód húzódik meg. Ilyen alapon a Závada mű három szólamú irodalmi alkotás, ám bár a harmadik színnek inkább csak a kommentálás szerepe jutott. Ugyanakkor nélkül a regény érthetetlen lenne, legalábbis a szlovákul nem tudók számára. Negyedszer, végezetül felmerül a kérdés, vajon van-e valamilyen köze az avantgárdhoz? Mint prózai alkotásnak kétségtelenül, mert hiszen jobbára azt képviseli, ami a világirodalom jelenlegi tendenciáit, legújabb áramlatait jellemzi, illetve fémjelzi. A mai regény próza a felületi struktúra szintjén közérthető, érdekes, az identitás elvesztése vagy keresése jegyében fogal. Az amerikai irodalomban olyan írók váltak ismerté, mint Don DeLillo, aztán hölgyek, mint Susan Sontag, Morrison és mások, akik háttérbe szorították az előző korszak immár klasszikusnak számító egyéniségeit. De sok tekintetben már García Márquez is ezt a vonalat képviseli. Amiben mégis némi hiány érződik Závada Pál alkotásában, az főleg a humor, az irónia redukáltabb előfordulásában mutatkozik meg elsősorban. Ez sem nélkülözi ez a regény, ám de mérsékeltebb formában jut benne szóhoz a humor, az irónia, a paródia, mint a jelenkori regény és prózairodalom fő áramlatát képviselő alkotásokban. Bocsánatot kérek, kissé siettem.
Köszönöm szépen Tibornak az előadását, és hadd jegyezzem meg, hogy Závada Pálnak a regénye az egyik legsikeresebb mai magyar regényé vált. Ennek a regénynek a következtében kapta meg az idén március 15-e alkalmából a József Attila díjat, és én is nagy elismerést éreztem a regény iránt. Én voltam a kuratóriumnak az elnöke, és eléggé egyhangulag szavaztuk meg ezt a díjat neki, és ugyancsak ő kapta meg a regény kategóriában az évkönyve díjat az idén. Ez is azt mutatja, hogy valóban egy jelentős műről van szó, és azóta most már több ilyen elemző jellegű kritika tanulmány jelent meg, vagy készül erről a könyvről, az is azt mutatja, hogy ennek a regénynek valóban van valamilyen kitüntetett szerepe a mai magyar prózairodalomban.